Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, a maga teljességében. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Inter Arma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 619. adásával jelentkezem, a szerkesztő Fodor Endre vagyok, a mai adás tartalmáról. '26-ban, '27-ben három jelentős Olofsson Károly Placid becés szerzetessel kapcsolatos jubileumról emlékezünk meg. Születésének 110. letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójáról. Azt kevesen tudják, hogy ő tábori lelkészként is szolgált. Erről és az évforduló kapcsán a bencés szerzetesről Virtné Diára Bernadettet, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársát hallják, aki egyben a Placid hagyaték kutatója is.
Kórházlelkész volt a 2. számú komáromi helyőrségi kórházban, aztán egy picit később még Érsekújváron is. Ő 1938 és 45 között vezetett egy naplót, amit gyakorlatilag napi szinten írt, és hát dokumentálja azt, hogy mi történt vele, és nem csak írta, hanem nagyon sok fénykép, kis nyomtatvány, brosúra van mellett, és itt vannak például olyan fényképek ebből a kórházlelkész időszakból, hogy mit csinálott egy kórházlelkész. Hát ugye ellátja a haldoklókat, gyóntat, áldoztat, de Placid atya nem csak így értelmezte az ő kórházlelkészi szerepkörét.
Olofsson Placid 1916. december 23-án született Rákosszent Mihályon. A család eredetileg evangélikus volt, csak Olofsson Károly édesapja tért át a katolikus hitre már felnőtt fejjel. Placid atya ekkor még Károlyként 1925 és 1933 között a fővárosi bencés gimnáziumba járt, ahol a klasszikus tárgyak mellett gyors és gépírni, valamint vezetni is megtanult. Érettség után lépett be a rendbe, 7 év alatt a teológia mellett német-magyar szakos tanári diplomát szerzett, valamint filozófiából is diplomázott. 1939. június 18-án szentelték pappá, majd Győrszent Ivánra került káplánnak. Innen hívták be katonai szolgálatra, amelyet Komáromban egy hadikórházban töltött 1941-ben, 42-ben. Bár Magyarország ekkor még nem volt hadszíntér, az 1941-től tartó szovjet hadműveletekben már magyar katonák is részt vettek. Komáromban és persze több más városban előbb a Kárpát csoport, majd a Donkanyarba vezényelt második hadsereg sebesültjeit kezelték. Placid atyát, miután több prédikációjában is kiemelte a tisztek viselt dolgait, 1942 húsvétján lefokozták és leszerelték. Most Virtné Diára Bernadett, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa emlékezik Olofsson Placidra, amelyben természetesen kitérünk az ő tábori lelkészi szolgálatára is. Virtné Diára Bernadett, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa, aki a Placid hagyatékot feldolgozza. Milyen jó, hogy ilyen gondosan és lelkiismeretesen az utókornak hagyta ezeket a napló részleteket, levelezéseket, kordokumentumokat, amelyek alapján végigkövethetjük, és nagy segítséget adott, hogy végigkövethetjük az ő pályáját. Milyen hagyatékot hagyott ránk Olofsson Placid?
Placid atya Én úgy látom, abból, ami megmaradtak a iratai dokumentumai, hogy egy nagyon precíz és akkurátus ember is volt, aki tudatosan gyűjtötte és tette el azokat az iratokat, amik keletkeztek, és hát hogyha azt mondjuk, ugye, hogy 100 éves korában élt, akkor amik a 100 év alatt keletkeztek. Tehát ez a pannonhalmi főapátság könyvtárában van az úgynevezett Benediktina gyűjtemény, ami a bencés szerzetesek hagyatékának az őrzőhelye, és itt dobozokban vannak egymás mellett a különböző szerzeteseknek a megmaradt dokumentumai, iratai, és hát Placid atyánál ez egy ilyen 38-40 doboznyi irat, tehát nagyon tetemes mennyiség. Az egyik szoba, ahol szoktam dolgozni rajta, ki van téve egy sorba egymás mellé, és keresztbe írja a szobát. Tehát ebből a szempontból ugye szerencsénk van, mert van miből dolgoznunk, vagy van hová nyúlnunk. Természetesen, hogy ez nem, tehát, hogy nem egyenlő mértékű a lefedettsége, tehát, hogy vannak olyan időszakok, amik hiányoznak, akkor nyilván vannak olyanok, amikben nagyon sok van ott, meg az a nehézség akkor, hogy most megtaláljuk tényleg azt a pár csomópontot, ami fontos abból a korszakból, bár egyébként az is nagyon érdekes, hogy szinte évekre visszamenőleg a 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől elkezdte írni a prédikációit, hogy a vasárnapi miséken a szentírás magyarázatokat, és akkor, hogy mit prédikál utána. És azt gondolná az ember, hogy hát ez inkább mondjuk egy liturgia történésznek lehet érdekes, vagy más, akik a szónoklat oldaláról vizsgálhatják az ő tevékenységüket, vagy a tevékenységét. De ugyanakkor, amikor úgy elmerültem ezekbe a füzetekbe, ami sokszor ugye nagyon sematikus, mert egymás után jönnek a hetek, de mondjuk néha van egy-egy olyan fölírás, hogy akkor most ezen a vasárnapon ezt a gyereket kereszteltem meg otthon náluk, mondjuk, vagy hogy elmentem ehhez a házaspárhoz, és a 25. házassági évfordulójukon misét mondtam az otthonukba. Tehát, hogy szóval ezek olyan fontos adalékok az ő személyiségéhez, az ő lelkipásztori tevékenységéhez, amit nem találnánk meg, ha nem alaposan néznénk meg az iratait. Tehát én azt érzem, hogy minden feljegyzésnek, minden kis papír darabnak lehet jelentősége, és nyilván ez azon is múlik, hogy az a kutató, aki hozzányúl, hogy ő ezt tudja-e, mennyi tudása van a korszakról, Placid atya életéről, mert tehát velem is előfordult, hogy valami a háromszor került a kezembe, háromszor elolvastam, és amikor negyedszerre olvastam, akkor jöttem rá, hogy ez mennyire fontos alkotószem, és mennyire fontos anyag.
Számomra nem történésznek, azok mindenképpen figyelemfelkeltőek lehetnek, amikor kapcsolódási pontokat talál a történész a történelem egy-egy bizonyos időszakai és az ő életpályája között. Voltak-e olyan dokumentumai, amelyből az ő adott történelmi epizódhoz való hozzáállására derült fény, vagy pedig egy olyan helyzetre, amiben azzal szembesült a történész, hogy jé, hát neki is köze volt a történelem egy-egy eseményehez.
A visszaemlékezések az egy egészen más műfaj, mint azok a korabeli, akkor született dokumentumok, amik ránk maradnak. Tehát egy visszaemlékezésben már megkonstruálódik egyfajta emlékezet, aztán már ugye rögzülnek ezek a történetek, ugyanúgy jönnek vissza, de az, hogy ott a korszakban mi keletkezett, az megmutatja azt, hogy mi történt akkor konkrétan. És például Placid atyának azt gondolom, hogy az egyik ilyen elbeszélés köre, meg egy kicsit ilyen dramatizált eleme is az ő hazatérés, illetve a kommunikáció az otthoniakkal, hogy hogy ugye azt gondoljuk, vagy azt mondta Placid atya is a visszaemlékezésében többször, hogy amikor hazaért, akkor ugye nem akart rögtön az édesanyjához fölmenni, mert félt, hogy annyira megijeszti, mert hogy semmilyen hírt nem kapott róla, és akkor megkért valakit, hogy menjen föl előtte, és akkor készítse fel az édesanyját. De hogyha megnézzük a hagyatékot, azért ez nem teljesen így van, mert ránk maradtak azok a postai levelező lapok, amiket ő írt haza az édesanyjának, és azok is, amit az édesanyja írt neki vissza. Tehát 54-55-ben már volt, tehát azt mindenképpen tudták, hogy életben van, hogy tehát ugye 46-ban vitték el, tehát az a 8 év, ahogy a hagyatékot böngésztem, olyan 1952-es akkor a legkorábbi ilyen levelező lapok, de aztán 53, ugye Sztálin halála, és akkor utána lesz sokkal intenzívebb ez a fajta kapcsolattartás, de hát meghallgathattuk az egyik előadásban, hogy így is volt 2 hónap, mire egyik irányból a másikban megérkezett egy-egy levelező lap. És ami még szerintem nagyon érdekes, hogy 2 családban is, ezt így mondanám, teljes mértékben benne volt. Benne volt abban a bencés közösségben, ahonnan őt kiszakították 1946. június 6-án, de hogy volt egy természetes családja is, és láttunk olyan levelező lapokat, amin nem csak az édesanyja, hanem az unokatestvér, nagynéni, tehát ugye a rokonság 2-3 sort írt neki, ugye, mert egy ilyen pici képes lap, vagy pici levelező lapon minden egyes négyzetcentimétert betöltöttek írás, és lehet látni a különböző írásképeket, hogy azokat nem egy ember írta, hanem hogy mindenki is szeretett volna hírt adni magáról, megkérdezni róla, és hogyha belegondolunk, azért az embernek a kézírása, hogyha valakit nem láthatunk, hogy azért az fölidézi az olvasóban azt a személyt, aki megírt, úgyhogy nekem ez nagyon tehát ez nagyon megérintette a szívemet, amikor láttam ezeket, meg azt is, hogy egy picit ilyen, ugye ezt ilyen virágnyelvnek szoktuk mondani, amikor nem írja le az ember pontosan, hogy mi az, amit kérdezni szeretne, hanem így körülírja, és csak azok értik, akiknek szól a levél, és a kívülállók meg nem értik, és akkor, hogy egy ilyen megfogalmazásmóddal gyakorlatilag mindig érdeklődik azzal, hogy Pannonhalmán kivel, mi van a rendtársaival, tehát hogy ő oda tartozónak érezte magát a fogság éveiben is.
Mennyire előrelátó volt? Előrelátó abban, amit már említettünk, hogy az utókor számára fennhagyott dokumentumok, amely jól dokumentálja nem csak az ő életpályáját, hanem akár éppen az adott történelmi korszakot. Másrészt pedig, hogy mennyire előrelátó volt tudat alatt, hogy olyan jól tudta kommunikálni a gulágon történteket, vagy az életútját, és már a mai 21. századi podcastos és youtuberes nemzedéket megelőzve milyen jól tudta előadni azokat a történéseket, és mennyire kommunikatív volt, és mennyire érthető volt az ő egyénisége, vagy egyedisége. Talán abban is különleges, vagy megfogható, hogy ő kivételes módon jól tudta kommunikálni azokat az átélt szörnyűségeket, amelyek megtörténtek ott vele is. Vannak-e még olyan szeletei azért az ő életpályájának, amelyek különleges vizsgálatot, vizsgálódást, kutató munkát igényelnek, amelyre egy történész mondjuk kíváncsi, vagy ami még előtte áll.
1942 és 43-ban ő katona lelkész volt Komáromban. Tehát, hogy ugye be kellett vonulni a hadseregbe, de ilyen lelkészi körbe, és kórházlelkész volt a 2. számú komáromi helyőrségi kórházban, aztán egy picit később még Érsekújváron is volt ilyen hasonló pozícióban. Tehát azt gondolom, hogy például ez, hogy mint kórház lelkész mit tett, és akkor ehhez van még egyébként forrásunk, mert 1938 és 45 között vezetett egy naplót, amit gyakorlatilag napi szinten naponta írt, és hát dokumentálja azt, hogy mi történt vele, és nem csak írta, hanem nagyon sok fénykép, kis nyomtatvány, brosúra van mellett, és itt vannak például olyan fényképek ebből a kórházlelkész időszakból, hogy mit csinálott egy kórházlelkész, hát ugye ellátja a haldoklókat, meggyóntat, áldoztat, de Placid atya nem csak így értelmezte az ő kórházlelkészi szerepkörét, hanem elkezdett hát így mozogni, mindjárt kifejtem, hogy mit értek alatta, szervezni, tehát például ilyen kis előadásokat szervezett a lábadozóknak, hogy egy évvel korábban Győr Szent Ivánban volt hitoktató, és ott a dolgozó lányok közül egy ilyen csoportot szervezett, és akkor ezt a lánycsoportot hívta át ide Komáromba a kórházba, és akkor ők szavaltak, énekeltek, szóval egy ilyen szórakoztató műsort készítettek a katonáknak, de aztán nem állt meg itt ez a történet, mert ugye tehát ezek a sérültek ugye különböző mértékben voltak éppen különböző állapotokban, és azért voltak olyanok, akik mondták, azt gondolom, hogy valahogy így zajlódhatott, hogy ők is tudnak akár valamilyen mutatványt csinálni, vagy valamit szavalni, énekelni, és aztán ebből az kerekedett ki, hogy Placid atya meghallotta ezeket a, hát azt gondolom, hogy ilyen felvetéseket, tehát hogy ez tipikusan egy olyan, hogy jön egy valakitől egy gondolat, és akkor én azt magamévá tehetem, vagy pedig így lepattanhat rólam. És ha lepattan, akkor se történik semmi, de ha magamévá teszem, akkor meg lehet, hogy valami nagyobb fog születni belőle, és itt is ez a nagyobb született meg, mert lett egy olyan előadás, amit viszont ezek a sebesült katonák adtak vissza az egész városnak, ahova az előkelőségeket, vezetőket meghívták, és ezzel azt gondolom, hogy ők is érezhették azt, hogy fontosak, hogy annak ellenére, hogy kórházban vannak, de tudnak adni, örömet szerezni a körülöttünknek, hogy megmutathatják, hogy ők is mire képesek, és ennek a motor és a Placid atya volt, tehát ő nem szerepelt ebben az előadásban, de hát ő volt az, aki ezt összerakta, meg mozgatta, és hogy vannak olyan képek, és akkor itt érkezek vissza a naplóhoz, hogy Placid atya benn áll egy ilyen sebesült csapat közepén, és nem csak egy van, hanem nagyon sok, tehát hogy az, hogy ő ahova bekerült, hogy tudott egy olyan csomósodási pont lenni, ahova kapcsolódtak a többiek, de ugyanakkor meg el is indulhattak a saját ilyen tehetségük irányába, vagy a saját érdeklődésük felé, hogy ezt mint egy katalizálta, tehát hogy ő nem önmagáért volt úgymond a középpontja egy-egy társaságnak, hanem azért, hogy így a többiek is megtalálják benne magukat. És én azt gondolom, hogy a gulágon más körülmények között, de ugyanezt folytatta. Tehát ott, ahogy beszélgettek, vagy ahogy megfogalmazták egymás között, hogy nem fogunk panaszkodni, hogy az életnek a pozitívumait fogjuk számolni és elmondani egymásnak. Tehát, hogy itt kell mindig, hogy legyen valaki, aki bedob egy ilyen ötletet, és hogy az nem mindegy, hogy az milyen karakter. Tehát, hogyha egy olyan személyiség mondja ezt, akiben van egy ilyen vonzó erő, vagy aki képes hatni a többiekre, akkor beszállnak ebbe a idézőjelbe játékba a többiek is, és aztán végül is ugye ott a gulágon ez az egyik záloga lett a továbbélésüknek.
Köszönöm a figyelmüket, a mai műsorban Olofszon Károly Placid atyára emlékeztünk. A bencés szerzetes a pályája során tábori lelkészként is szolgált. Az életútját, a tábori lelkészi szolgálatát említettük Virnédierre a Bernadettel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársával, a Placid hagyaték kutatójával. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva jelentkezünk újabb adással, akkor is tartsanak velünk, ismétlésben hallható műsorunk szombaton délután és hétfőn éjszaka. További kellemes rádiózást kívánok, a műsor szerkesztőjét, Fodor Endrét hallották. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által. Amen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.